A Jelenések könyvében most a téma megváltozott, és nem az egyházzal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk. Már láttuk a 7 pecsétes könyvet és a pecsétek egymás utáni felszakítását. 6 pecsét felbontásáról írt az előző fejezet. A 4. lovas vezette be a nagy nyomorúság időszakát, és a 7 pecsét megadja a 7 éves időszak általános képét. A 7. pecsét foglalja magában a nagy nyomorúság időszakának 2,5 éves idejét. Ennél a pontnál a föld egynegyed része elpusztul az ítéletben, a halálban. Bizonyos vagyok benne, hogy aki olvassa a Jelenések könyvét, az érzékeli azt, hogy nagyon nehéz lesz az az időszak, különösen azoknak, akik Istenhez fordulnak, és elfogadják Krisztust, és majd elébe állnak. A kérdés ez, vajon a hívők képesek kitartani ez időszak alatt? János most lefektet egy másik alapelvet, amit követni akar, mert tudja, hogy nekünk, olvasóknak nehézségeink támadnak a Jelenések könyvével. Ezért nagyon egyszerűvé teszi nekünk. Bevezeti a 7-es sorozatokat, de ahogyan azokkal foglalkozik, érdekes megfigyelést tartogat. Egy formulát követ a pecsétek felbontásától a harag poharaiig, a 6. és a 7. között mindig van egy látszólag lényegtelen kérdésről szóló közjáték, de az a magyarázó anyag kifejti a cselekményt és választ ad bizonyos kérdésekre. Ezt tartalmazza most az előttünk levő 7. fejezet. A magyarázó közjáték alapelve igaz lesz a 7 trombita szónál, a harag 7 csészéjének 2 bemutatójánál. János ezt az alapelvet követi, különösen a Jelenések könyvének ennél a szakaszánál, nehogy elveszítsük gondolatfonalunkat. Most azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, amit bármilyen logikusan gondolkodó ember fölvetne ennél a pontnál. Mi történik azokkal az emberekkel, akik Istenhez fordulnak, és megváltást nyernek ebben az időszakban? A 2. Tesszalonikai levél világossá teszi, hogy a Szentlélek, a visszatartó erő távozik a földről. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 7. vers. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az Úrból. Az Úr elvitte az egyházat, hogy együtt legyen vele. Mivel senki sem fordulhat Istenhez a Szentlélek munkája nélkül, vajon tényleg nyerhet valaki megváltást anélkül, hogy a Szentlélek jelen volna a földön? A Szentlélek jelen lesz a földön. Nem mondtam azt, hogy a Szentlélek elhagyta a világot, hanem csak azt, hogy többé nem akadályozza a gonoszságot. A Szentlélek eljött pünkösd napján, hogy bizonyos szolgálatot végezzen a hívők testületének, az egyháznak a kialakításával, amely a Krisztus teste. Amikor az egyház távozik a földről, a Szentléleknek ez a különös szolgálata véget ér. Egyik szolgálata ebben a mostani korszakban az, hogy fékezze a gonoszságot. Elmaradhatatlanul fontos, hogy fékező erőként jelen legyen, hogy az evangélium behatolhasson a sátán uralta és sátán által megvakított világba. Miként juthat el az ige minden helyre, ha csak Isten lelke vissza nem tartja a gonoszt? Csak gondoljunk a gonoszság erőire, amelyek azzal szemben munkálkodnak, ahogy ma továbbadhatjuk Isten igéjét. Biblia magyarázó rádiós szolgálatunkról az a tapasztalatom, hogy amint már 1-2 éven át szép csöndesen vitorláztunk az enyhe szellőben, egyszer csak kezdtek fölkerekedni a problémák. Beteg lettem, és mindenféle esemény bekövetkezett. Amikor végül egyensúlyba jöttünk, és kezdtem körülnézni, Láttam, hogy mi történt. Az ellenség nagyon tevékeny volt. Hidd el nekem, hogy a fékező hatalom nem lett volna a munkánknál, akkor bizonyára távoznunk kellett volna a színről. Miként nyernek megváltást az emberek a nagy nyomorúság idejében, ha a Szentlélek nem lesz jelen a gonoszság visszatartásával? A nagy nyomorúság az ördög ünnepe. Az lesz az az idő, amikor szabadon azt cselekedheti, amit akar. Látjuk majd, hogy Isten miért engedi meg azt. Azaz Isten ítéletének az időszaka a Krisztust visszautasító világon. Vajon megtérhet valaki a nagy nyomorúság ideje alatt? Azt hiszem, hogy sokkal többen megtérnek az alatt a 7 év alatt, mint bármikor 7 esztendő alatt a történelem folyamán. A 7. fejezet elmondja majd nekünk, hogy az miként következik be. A Szentlélek a világban marad, miután az egyház távozik, mint ahogy jelen volt pünkösd előtt is. Amikor olvassuk az Ószövetséget, rájövünk, hogy Isten lelke munkálkodott az emberek szívében és életében. Sokan Istenhez jutottak, de nem korlátozta a gonoszságot a világban, és nem keresztelte be a hívőket az egyház testébe az Ószövetség korában. Ő ma éppen ezt cselekszi, de ez a szolgálata megszűnik. Azonban továbbra is benne marad a világban, hogy Krisztushoz segítse az embereket. Folytatja szolgálatát, amelyet mindig tett, amikor Isten teremtett világának megújításán fáradozott. Ezt olvassuk a kezdetről. Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mózes 1. könyve, 1. rész, 2. vers. Isten lelke lebeg a föld fölött ma, ahogy kezdettől fogva történik, és folytatja ezt azután is, miután az egyház távozik a földről. Különös és szokatlan programja lesz az alatt az idő alatt, és János elmondja nekünk, hogy mi lesz a programja. A 6. és 7. pecsét közti közjáték okát e fejezet 1. verse adja meg nekünk. Ezután láttam 4 angyalt állni a föld 4 sarkán, amint féken tartották a föld 4 szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Jelenések könyve, 7. rész, 1. vers. Az ezután utal az előző fejezet félelmetes ítéletére, a 4 lovas felvonulására. A 4 lovas felvonulásában azt hiszem, madártávlatból látjuk a nagy nyomorúság általános képét, és most a részleteket is megkapjuk. Ezután láttam 4 angyalt állni a föld 4 sarkán. Egyszer egy okoskodó fiú felállt egy összejövetelen, ahol Dr. Harry Ironside beszélt, és ezt mondta. Ugye mondtam, hogy a Biblia tudománytalan. A Biblia azt tanítja, hogy a föld lapos, mert azt mondja, hogy a föld 4 sarka. Dr. Ironside így válaszolt. Fiatalember, csodálkozom, hogy nem tudod, hogy a földnek 4 sarka van. Van az észak, kelet, a dél és a nyugat. Íme ez a föld 4 sarka. És az angyalok az északi, keleti, déli és nyugati sarkon állnak majd. Amint féken tartották a föld 4 szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Ez az ítélet 4 vihara. Isten a vihart alkalmazza az ítéletben, és ő az ura a viharoknak. A 148. Zsoltár 8. versében ezt olvassuk. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar. Az ítélet viharait most még visszatartják az angyalok. Semmi nem mozdulhat addig, amíg Isten véghez nem viszi célját. Mi az ő célkitűzése? Nem gondolom, hogy Isten megengedett volna bármilyen időszakot ezen a földön, amelyben az emberiség soraiból valakik Istenhez ne fordulhattak volna, mert ez az ő célja. Nem gondolom, hogy tovább engedte volna ezt a földet enélkül. Azt hiszem, leállította volna, kikapcsolta volna és megsemmisítette volna, ha az emberek nem fordulhattak volna hozzá. Ezért ez lesz az az időszak, amikor tömegek fordulnak Istenhez. Nagy tömeg részesül megváltásban, és ez kinyilatkoztatja, hogy ezek az ítéletek elvégzik Isten célját. Tömegeket fordít Istenhez ebben az időszakban, és ugyanakkor egy másik tömeg fordul ellene. Ez éppen olyan, mint a napsütés hatása, amely a puha agyagot melegíti. Mit cselekszik a nap az agyaggal? Megkeményíti. Mit cselekszik ugyanaz a nap a viasszal? Megolvasztja. A napnak ellentétes hatása van az agyagon és a viaszon. Isten ítéletei ugyanígy hatnak. A hívők életét, amikor bajok keletkeznek, és ezt a saját életemben fedeztem fel, vagy közelebb vonják Istenhez, vagy távolabb űzik tőle. Közelebb kell kerülnünk hozzá, és ez az oka annak, hogy az Úr betegségeket enged ránk. Közelebb akar vonni magához bennünket, és ezt éppen ilyen módon cselekszi. Nem tudunk minden kis részletet megmagyarázni ebben a fejezetben, legalábbis én erre nem vagyok képes. Egy kissé izgat és felháborít, hogy nem ismerek annyit, mint az úgynevezett profétai tanítók állítják magukról napjainkban. Úgy tűnik, hogy nekik külön telefonvonaluk van az Úrhoz. Most már a dátumot is ismerik, amikor az Úr ismét visszajön, és nem csak ezt tudják, hanem ténylegesen a legcsodálatosabb módon értelmezni tudják ezeket a szakaszokat, ahol a Szentírás azt mondja, hogy vér folyik a harmagedóni háborúban egészen a lovak zablájáig, némelyik írásmagyarázó meg tudja mondani még azt is, hogy milyen a vérnek a típusa. Idegesítenek engem, mert úgy tűnik, hogy nem tudom megszerezni ezt a fajta információt, és aztán arra vagyok kíváncsi, hogy mi annak a haszna, amikor ők megszerzik. Kezdjük azzal, hogy az egyháznak világosan meg kell értenie, hogy nem kell átmennie a nagy nyomorúságnak nevezett korszakon. Az Úr Jézus mondta, bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre, nagy nyomorúságba sem megy, hanem átment a halálból az életbe. János evangéliuma, 5. rész, 24. vers. A nagy nyomorúság az ítélet, és az egyház nem kerül bele. Világossá tette a filadelfiai gyülekezetnek, hogy megszabadítja őket attól az órától. Melyik órától? Attól, amiről éppen itt beszél János. Engedjük, hogy maga a Szentírás szóljon önmaga mellett. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Jelenések könyve, 7. rész, 2. és 3. vers. Láttam egy másik angyalt. Ez az 5. angyalra mutat. Ő magasabb rangban van a másik négynél, mert parancsot ad nekik. Amint látjuk Dániel könyvében és az Efézusi levélben, fokozatok vannak az angyalok rendjében mind a jó, mind a gonosz angyalok között. A sátán szervezi meg a démoni világot. Valószínűleg vannak tábornokai, alezredesei, őrnagyai, hadnagyai, szakaszvezetői, és aztán sok-sok közlegénye. A másik oldalon Isten angyalai is szervezetten működnek. Ez az itt említett angyal parancsot ad a másik négynek, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak. A görögben ez phoné megalé, Ha ezt a két szót megfordítjuk, akkor el tudjuk képzelni, hogy honnan származott a megafon szó. A megalé azt jelenti, hogy nagy, a fóné pedig azt jelenti, hogy zaj vagy hang. Ez jelzi, hogy félelmetes és rettenetes ítélet szakad hamarosan a földre, és ezért szükséges Isten szolgáinak a védelme. Ha nem pecsételné meg őket, akkor nem tudnák elviselni a nagy nyomorúságot. Őket azonban megtartja a harag napján, amely a földre szakad. Maga az Úr Jézus említette ezt a Máté evangélium a 24. részének 21. és 22. versében. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. E megpecsételtek érdekében megrövidül ez a rettenetes időszak. Milyen pecsétet helyeznek az angyalok a megváltottak homlokára? Itt van egy hely, ahol be kell vallanom, de remélem emiatt nem kapcsolod ki a rádiót, hogy nem ismerem a választ, és csak feltételezéseim vannak. Sokan tudni vélik, hogy mi ez a megjelölés, de érdekes, hogy nem találsz köztük kettőt, aki ebben egyet értene egymással. Arra a következtetése jutottam, hogy mindnyájan tévednek. Nem kapunk tájékoztatást ennek miben létéről, és nem gondoljuk, hogy fontos tudnia az egyháznak, hogy mi ez a jelzés. Egyszerűen csak azt olvassuk, hogy megpecsételik őket. Nem tudunk arról, hogy ezek lennének azok, akik nem adhatnak és nem vehetnek abban az időszakban, amikor az Antikrisztus hatalomra jut, ha csak nem veszik föl a fenevad jelét. Istennek ez a jele ellentétes a fenevad jelével. Az az érzésem, hogy ez lelki megjelölés, amit az életünk tükröz. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Az életük alapján mutatják be, hogy Istenhez tartoznak. Azt hiszem, hogy ez Isten jelölése lesz ez időszak alatt, mert az istentelenek igazán istentelenné válnak ebben a korszakban. Személyesen nem látom, hogyan lehetnének még gonoszabbá, mint amilyen gonoszak ma a világban, de Isten igéje azt mondja, hogy egyre mélyebbre jutnak, még annál is mélyebbre, mint ahol ma tartanak. Itt van ez a kis közjáték a hetedik pecsét felnyitása előtt. Ez az angyal nyilvánvalóan magasabb rangban van a többinél. Valószínűleg alezredes vagy tábornok. Ezt mondja az írás. Tartózkodjatok! Tartsátok vissza az ítélet viharait, a nagy nyomorúság időszakának a szeleit, mert meg kell pecsételnünk ezeket az embereket, hogy elviselhessék a próbát. Két hatalmas csoport megpecsételéséről olvasunk. Az egyik Izrael nemzetéből, a másik a pogányok közül való csoport. Hol van az egyház? Az egyház nincs a földön, mert Krisztussal van, azt hiszem, az új Jeruzsálemben. Ő azt mondta, hogy helyet készít azoknak, akik hozzá tartoznak, és most már magához vette őket, ezért ott vannak, ahol Krisztus helyet készített nekik. Az a város majd alászáll az Istentől egy kicsit később, ahogy a Jelenések könyvében szó van róla, és azzal is foglalkozunk annak idején. Ezért a hatodik és hetedik pecsét felnyitása közti közjáték oka az, hogy mindenképpen megpecsételhessenek olyanokat, akik átmennek a nagy nyomorúság időszakán. Az Úr Jézus nagyon világossá tette, hogy azt képesek lesznek elviselni. Imádkozzunk! Újból hálát adok neked, Istenem, igéd bátorításáért. Köszönöm, hogy Krisztusban élhetek, és ő benne biztonságom van, minden időben, add, hogy tőle soha el ne szakadjak, hanem inkább igyekezzem még közelebb kerülni hozzá, és másokat is oda segíteni, keresztjéhez. Amen.